Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat! Önök Schindler Mátyást hallják. A mai evangéliumot Szent Lukács evangéliumának 4. fejezetéből idézem. Jézus eljutott Názáretbe is, ahol nevelkedett. Szokása szerint bement szombaton a zsinagógába és olvasásra jelentkezett. Izaiás könyvét adták neki. Kinyitotta a könyvet, és éppen arra a helyre találta, ahol ez volt írva: az Úr lelke rajtam. Ő kent föl engem, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek. Ő küldött engem, hogy meggyógyítsam a megtört szívűeket. Szabadulást hirdessek a raboknak, és a vakoknak megvilágosodást. Hogy felszabadítsam az elnyomottakat, hirdessem az Úr kegyelmének esztendejét. Azután összetekert az írást, visszadta a szolgának, és leült. A zsinagógában minden szem rászegeződött. Akkor megszólalt: ma beteljesedett az írás, amit az imént hallottatok. Mindnyájan igazat adtak neki, és csodálkoztak a magasztos igéken, amelyek ajkáról elhangzottak. Nem József fia ez? Kérdezgették egymástól. Józsefben így folytatta: bizonyára azt a közmondást fogjátok nekem szegezni, orvos, gyógyítsd önmagadat. Tedd ide haza is azt, amit hallomásunk szerint Kafarnaumban tettél. Bizony, mondom nektek, sehol sincs a prófétának kevesebb becsülete, mint a saját hazájában. Igaz, amit mondok nektek. Sok özvegy élt Izraelben Illés napjaiban, amikor 3 évre és 6 hónapra bezárult az ég, úgyhogy nagy éhínség támadt az egész földön. Azok közül egyhez sem volt küldetése Illésnek, csak egy özvegy asszonyhoz, a szidonföldi Szárepta-ba. Leprás is sok élt Izraelben Elizeus prófita idejében, de azok közül sem tisztult meg más, csak a szíriai Námán. Ennek hallatára mindnyájan haragra gerjedtek a zsinagógában. Fölugráltak és kiűzték a városból. Fölvitték a hegy tetejére, ahol a városuk épült, hogy onnan letaszítsák. Ő azonban áthaladt közöttük, és elment. Kedves rádióhallgatók, arról szólt a mai evangélium, hogy Jézus, amikor már híres tanító volt, a lélek erejében visszatért Galileába, sőt, abba a kicsinke kis faluba is, ahol nevelkedett, Názáretbe. A lélek erejében. A lélek vitte ki korábban a pusztába is. Annak a léleknek az erejével, akinek erejét a Jordánban érezte meg, amikor megszólalt fölött a hang: te vagy az én szeretett fiam, benned terik kedvem. Mint ha ettől a pillanattól kezdve szüntelenül az Isten lelkének az ereje sodorta volna Jézust. Görögben a magyar erő szó megfelelőjeként az a kifejezés áll itt, hogy dynamis. Hát mi is a lélek? Dynamis, azaz erő. Dinamizmus jellemzi azt a személyt. Erő, aki jó célok érdekében valódi lelkesedéssel lát neki az elodázhatatlannak érzett feladatainak. Szép ez a mi lelkesedés, lelkesedni magyar szavunk is, ami szintén utalhat akár a lélek erejére is. Az emberi lélek mindenkori nemes erejére mindenképpen. Dinamikus ember, szoktuk mondani arra a személyre, aki nem csak tudja azt, hogy mit szeretne elérni, mi az a bizonyos pozitív és értékes cél, hanem szinte mindent latba vetve tesz is érte. Mi is lenne a világunkból? Kedves rádióhallgatók, ha kiveszne belőle az igazi és értékes, dinamikus erő, a szépért, a jóért, az igazért, a fele barátért, az Istenért, és egy istenies életért való lelkesedés, hogy ki tudunk üresedni? És hogy el tudunk keseredni is? Mennyire erő és lélek nélküli, egyenesen az enerváltságra is hajlamos emberek vagyunk olykor-olykor. És mennyi mindent megváltoztathat egy mosolygós arc, egy ember, aki nem csak úgy tessék-lássék végzi a dolgát, hanem örömmel is energikusan, mert tudja, hogy rajta is múlik. Hogy rajta is áll, ha nem is az egész, de mégiscsak az ő mikrokörnyezetének a hangulata. hogy egy példával éljek. Egy időben még az egyik korábbi plébániámon szakácsnő ilyen rendszeresen egy kis vendéglőben ebédeltem. A meglehetősen morc tulajdonosok és felszolgáló idejében bizony meglehetősen kicsiny volt annak a vendéglőnek a forgalma. Azután egy jó fél esztendeje tulajdonosváltás történt. Egy barátságos és mosolygós hölgy lett az új vendéglő tulajdonos, és egy ugyanilyen emberies kvalitásokkal bíró pincérnő is került a korábban enyhén fogalmazva borult tekintetű felszolgálónak a helyébe. És lásd csodát! Mit tesz két olyan mosolygós ember, aki nem csak a profitra, hanem aki a vendégre is szeretettel tekint, és akik személy szerint örülnek a vendéglőbe betérőknek. Mert néha jó elbeszélgetni, még a vendéggel is, ugye, vagy ha kevesebb az idő, rá is osztani legalább egy futó mosolyt. A vendéglőben megnőtt a forgalom. A déltájban ebédelni igyekvők száma becslésem szerint egy fél év alatt legalább a kétszeresére emelkedett. Hát ez a lélek ereje, a dynamis, az erő is. Amikor örömmel fogadjuk a sokszor nem is mindig könnyű feladatot, pontosabban az embereket. Jézus is lélekkel és lelkesedéssel, átitatott dinamizmussal érkezett meg Názáretbe, és nem fogadták föltétlen barátságossággal. Amikor fölolvasásra jelentkezett, és Izaiás könyvét adták neki, éppen a gyerekkori pajtásai voltak azok, akik nem értették a szavait, azt, hogy az Úr lelke rajtam, és azért kent föl engem, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek, hogy hirdessem a foglyoknak a szabadulást, a vakoknak a látást, és hogy hirdessem az Úr kegyelmének az esztendejét. Ősi szokás szerint a zsinagógában mindig volt egy zsinagóga fő akkoriban. Kafarnaumban név szerint is tudjuk, hogy Jairus volt a neve. A zsinagóga fő egy világi ember volt. Szombatonként felszólított 6 embert, hogy olvassanak föl egy-egy részt a Tórából, tehát Mózes 5 könyvéből. A 7. jelentkező pedig mindig valamelyik prófétából olvasott. A zsinagóga elöljárója ilyenkor kivette a tekercset, az azt őrző réz vagy más nemes anyagból készült tokból, és átadta annak, aki felállt. A felállás jelezte azt, hogy szólásra emelkedik az illető, aki aztán leült, és ülve olvasott és beszélt. Ezen a szombaton Jézus volt a 7. felolvasó. Kitekert az írást, és arra a helyre talált, ahol az idézett mondat állt, az Úr lelke rajtam. Ő kent föl engem, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek, hogy meghirdessem a szabadulást, az Úr kegyelmi esztendejét. Jézus bizony tudta a feladatát. Kedves rádióhallgatók, én azt hiszem, hogy az a lélek igazi ereje, amikor az örömhír követőjévé szegődik valaki. Mint azok az idézett új vendéglősök is, akik nem egy puszta pénztárcának nézték a belépő vendégeket. Ilyenkor egy kicsit mindig megváltozik az adott helyen a világ. Jézus ezt oly módon tette, hogy meghirdette a názáretieknek is az Úr kegyelmi esztendejét. Hogy örömük legyen, hogy nekik is örömük legyen. De mit is jelent az Úr kegyelmi esztendeje kifejezés? Mondanék ehhez még egy-két gondolatot. Mózes 3. könyve szerint Isten elrendelte, hogy minden 50. évben fújják meg a harsonákat, és ezzel hirdessék meg minden 50. évben, tehát az Úr kegyelmi esztendejét. Így írja Mózes 3. könyve. Szenteljétek meg az 50. esztendőt, és hirdessetek szabadulást az ország minden lakosának. Legyen ez nektek örömünnep, hadd jusson mindenki újra a birtokához. Ne vessetek, és ne arassátok le, ami az aratás után kihajtott. A meg nem metszett szőlőt ne szüreteljétek le, mert örömünnep az. Tartsátok szentnek. Az 50. év volt, kedves rádióhallgatók, a zsidóságban a teljes amnestia ideje is. Ilyenkor még a termőföld is megpihenhetett. 50 évenként, aki eladósodott, annak minden adósságát el kellett engedni. Ha valaki elvesztette a földjét, 50 év múlva ő vagy a családja visszakaphatta azt. Akit adóssága miatt eladtak rabszolgának, az ilyenkor felszabadult. Mondhatnánk azt is, hogy micsoda paradicsomi idők lehettek ezek. Azonban szomorúan kell jelentenem, hogy Izraelben ezt a parancsot nagy valószínűséggel soha nem tartották meg. Kérdezem, lehet innen is érthető a dű, a kegyelmi esztendőt most mégis megkérdető Jézus iránt? Hiszen nem tartatott meg soha. Nem csoda, hogy szinte megállt a levegő a názáreti zsinagógában. Főként akkor, amikor Jézus magyarázni is kezdte azt, amit olvasott, hogy ma beteljesedett az írás, amit az imént hallottatok. Tudnélik, hogy elkezdődik most a kegyelmi esztendő. Kedves rádióhallgatók, figyeljünk csak egy kicsit Jézusra. Az igazi lélek erő, az igazi dünamisz akkor mutatkozik meg, amikor jól lehet, megfagy körülöttünk a levegő, mint Jézus körül is akkoriban, és mégis tesszük tovább a dolgunkat, mert másként nem lehet, mert ez így emberi. Hiszen nem élhetünk dologtalanul, értelmetlenül, és főként nem örömtelenül. Jézus körül is ott akkor megfagyott a levegő. Haragra gerjedtek az irigykedők. Miket beszél? Kegyelmi esztendő nem volt sohasem. Kiűzték a városon kívülre, fel arra a hegyre, amelyen városuk épült, a szakadék szélén, hogy letaszítsák. Ám azt olvassuk, hogy ő áthaladt közöttük, és eltávozott. Talán furcsa dolgot fogok mondani, de érteni is lehet a názáretieket. Hogyan is jöhetett volna el éppen az ő gyerekkori pajtásukban a soha nem látott kegyelmi esztendő? Érteni vélem a haragjukat. Még a nemes szavak keltette irigykedésüket is. Ám mégse ezekre figyelek, mert hiszem, valami egészen másra is figyelhettek, nevesen arra, hogy Jézus ekkor se zavartatta magát. Szinte látom magam előtt a jelenetet. Hogy a férfiak, mert mind férfiak voltak a zsinagógában, elviszik Jézust egy szakadék peremére, hogy letaszítsák. Ám ő a sziklaperem szélén hirtelen szembefordul velük, elindul feléjük, és ők utat nyitnak neki. Micsoda kisugárzásról, micsoda isteni erőről akar az evangélista itt Jézussal kapcsolatosan hírt adni és tudósítani. Hogy fölmagasztalt a Lukács ezzel a történettel Jézust, az örömhír, a kegyelmi esztendő követét. Semmi se árthat annak, aki örömhírt közvetít és meghirdeti a kegyelmi esztendőt. Mint Mózes előtt a tenger, Jézus előtt is szétnyílnak az akadékoskodók, és ő áthalad közöttük, és a gyilkos indulatú férfiak megdöbbenve néznek a názáreti után. Mert a jó hír az evangélium követeinek, az életet gazdagítóknak mindig kiára tisztelet? Én azt gondolom, hogy igen. Az igazi jó hír, az igazi evangélium örömhír követeinek, az életet gazdagítóknak mindig kijár a tisztelet. Köszönöm, hogy meghallgattak. Önök Schindler Mátyást hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mária Rádió.
Jó híre! A Mária Rádió egyházi hírösszeállításait hallják.